Üdvözöljük a hallgatókat, ez az Amerikai Népszava podcastja, beszélgető társam Hajna Léva, és ezúttal is itt van Teddy, aki feltétlenül közbeszól majd akkor, ha egy másik kutya is bele szeretne ugatni a beszélgetésbe. Elég érdekes a téma, amit talán sokan nem is gondolnak, arra, hogy mennyire életbevágó, húsbavágó és fontos kérdés. A mai témánk a migráció, a bevándorlás, de ezen belül a bevándorlásnak egy új, nagyon specifikus része a klíma menekülők kérdése, a klíma migráció, és ezt a témát szeretnénk röviden körbejárni. Ugye a bevándorlás, a migráció nem csökken egyébként sem, de ugye a hagyományos okok mellett, háborúk, éhezés, a jobb élet keresése mellett megjelentek a világ különböző részein a klímaváltozás elől menekülők, akiknek tényleg élet, halál kérdése az, hogy el tudjanak menni onnan, ahol éppen élnek. Mit tudunk pillanatnyilag, hol áll ez a helyzet?
Nagyon érdekes tanulmányok és cikkek jelennek meg ebben a témakörben. Amit én hiányolok, hogy én azt hiszem, hogy a hétköznapi emberek számára a tematikát valamilyen szinten le kellene egyszerűsíteni, hogy valóban megértse mindenki, hogy itt nem egy jövőbeli dologról beszélünk, tehát napjainkban már mindenkit érint ez a történet. Az ENSZ különböző szervezetei is gyakorlatilag évek óta beszélnek már. Először környezeti migrációként jelölték meg ezt a fogalmat, amiről mi most itt beszélgetni szeretnénk. Később ugye megjelent talán 2018 decemberében az ENSZ közgyűlés elfogadta gyakorlatilag az ENSZ menekültügyi intézményének a jelentését, amiben már klímamigrációként említették meg ezt az újfajta, új típusú menekült hullámot, ami gyakorlatilag már a világ több pontján megfigyelhető. Érdekesség volt az, hogy eleinte a szíriai konfliktusok kapcsán is már megemlítették azt kutatók, hogy gyakorlatilag a klímaváltozás indította el a fegyveres konfliktus irányába, a polgárháború irányába, a Szíriába történt számunkra, meg most már mindenki számára ismert problematikus eseményeket. És gyakorlatilag, itt hogyha nagyon egyszerűen akarjuk ugye elmesélni, hogy mi történt, vagy felidézni így magunk előtt, annyira száraz, aszályos időszakot hozott gyakorlatilag az időjárás, hogy a kisebb falvakból gyakorlatilag a földművesek, állattenyésztők Szíriában beáramlottak a nagyobb városokban. Tehát megélhetés után akartak menni, mert a biztonságuk, az életük veszélybe került, így a klímahatás miatt, és gyakorlatilag azzal találták szembe magukat a nagy városokban, hogy nem találtak munkát. Itt több millió emberről beszélünk, tehát több millió olyan emberről, akiknek el kellett azért hagyni az otthonukat, mert nem tudtak életbe maradni, mert gyakorlatilag ha ott maradtak volna, akkor minden szinten veszélyben lett volna az életben maradásuk, az, hogy fent tudják tartani a család tagjaiknak az életét, és ez szép lassan elvezetett egy fegyveres konfliktushoz, és gyakorlatilag az ENSZ menekültügyi intézményének a jelentéséből is kiderült az, hogy egyre több ilyen dologra számíthatunk világszinten. Tehát egyre több olyan érintett ország lesz, ahol gyakorlatilag a kényszermigráció után már megjelenik egy klímamenekült vagy klímamigrációs folyamat, ami ugye azt jelenti, hogy olyan személyek vagy csoportok mozgásáról beszélünk, akik gyakorlatilag az éghajlatváltozás miatt, vagy az abból eredő környezeti hatások miatt kényszerülnek arra, hogy elhagyják az otthonukat, és itt negatív változásokról beszélünk.
Meg lehet azt nagyjából határozni, hogy körülbelül ez most mekkora területet, milyen földrészeket és hány embert érinthet?
Hát gyakorlatilag készültek ezzel kapcsolatba felmérések. Ugye itt egy olyan dologról beszélünk, ami nem volt korábban. Tehát itt gyakorlatilag többféle módszerrel meg modellezéssel próbálják megállapítani, hogy mire számíthatunk. Gyakorlatilag az ENSZ Egyetem már 2012-ben és 2015 környékén egy olyan következtetést hozott létre, hogy szerintük akár 25 millió és 1 milliárd közötti embert fog érinteni ez 2050-re.
1 milliárd ember, hova megy 1 milliárd ember?
Hát ugye itt először is az fontos megemlíteni a klímamenekültek kapcsán, hogy ez egy olyan fajta, első körben azt mondják a kutatók, és azok, akik ezzel a témakörrel foglalkoznak, hogy eleinte határon belül, tehát országhatáron belül kezdenek el vándorolni egyik területről a másikra. Tehát Indiában ez pár éve egy óriási probléma volt. Rengeteg embert érintett, a nagyon szegény északi területekről elkezdtek elvándorolni az emberek az asszály miatt, mert nem tudták a termőföldjeiket öntözni, nem volt ivóvíz, nem volt gyakorlatilag az állattenyésztéshez szükséges feltételek sem voltak biztosítva. Tehát ott is elindultak gyakorlatilag országhatáron belül, de több millió emberről beszélünk. Tehát a kutatók szerint először ez országhatáron belül történik, de nagyon fontos azt megemlíteni, hogy itt nem csak az asszályok szólhatnak közbe. Tehát gyakorlatilag itt annyiféle olyan természeti, környezeti hatás léphet fel, ami ilyen problémát okoz, ami szerintem nem mindig egyértelmű az emberek számára sem, hiszen hallunk árvizekről, nagyon heves esőzésekről mostanában, viharokról. Ezek ugye pont az ellenkezőjét jelentenék. Rengeteg vízről beszélünk, de közben végig kell gondolnunk azt, hogy korábban a csapadék eloszlás az sokkal egyenletesebb volt. Tehát az, ahogy melegszik a légkör körülöttünk, ahogy a bolygónk melegszik, egyre többször találjuk olyan helyzetben magunkat, még a gazdagabb országokba is, hogy gyakorlatilag meteorológiai szempontból sem mindig tudják ezeket megjósolni. Pár éve gyakorlatilag ugye Velencét is elárasztotta a víz, és nem tudták előre megjósolni, holott ott nagyon sokat költöttek már egy mobilgát rendszer kialakítására, amit elvileg 48 órán belül készültségbe lehet hozni. Igen, hogyha jól tudom, erre 5,4 milliárd eurót költöttek, és mégis annak ellenére, hogy működik már ez a mobilgát rendszer, ami akár 3 méter magas hullámokat is meg tud akadályozni, és ki tud védeni, hogyha a meteorológiai rendszer nem tudja előre jelezni ezt annyival, hogy ez a 48 órás készültségi szint meglegyen, akkor még így is bekövetkezik a probléma, mint ahogy ez meg is történt. Most ez a szegényebb országokban még erőteljesebben jelentkeznek ezek a környezeti hatások, hiszen ott nem fognak tudni 5,4 milliárd eurós mobilgátakat építeni, vagy bármi vagy más módon megakadályozni ezeket a problémákat. De ugye beszélhetünk aszályokról, erdőtüzekről, ugye most Amerika esetében a kanadai erdőtüzek is erőteljesen szennyezik a levegőt, és problémát jelentenek, hurikánok.
Igen, bocsáss meg, hogy csak hadd térjünk vissza oda, amit mondasz, hogy ez egy másfajta migráció, és hogy másfajta populációt is érint, és ugye a tragédia az éppen az, hogy többnyire olyan országokat érint, akik egyébként nem nagyon vettek részt abban a folyamatban, ami elvezetett az éghajlatváltozáshoz és a klímakatasztrófához. Tehát nem ők bocsátották ki a széndioxidot olyan mennyiségben, hanem éppen azok az országok, azok a fejlett ipari országok, akik viszont nem fogadják be őket. Most ugye a kérdés az hogy látod, hogy van valami fajta nyitottság, törekvés vagy módszer arra, hogy különbséget tegyenek a gazdasági, mondjuk a gazdasági migránsok, vagy a politikai migránsok és a klíma migránsok között. Most nem szeretnék persze rangsort fölállítani, de azért nyilvánvalóan, hogy azok, akik az alapvető megélhetés elől menekülnek, ugye most beszélünk ugye a klímamigrációról, tehát akik egyszerűen meghalnak, hogyha nem tudnak elmenni arról a helyről. Szóval nyilván ők a legveszélyeztetettebbek. Ugyanakkor úgy tűnik, hogy beolvadnak a nagy migrációs tömegbe, és nem lehet szétválasztani őket. Hogy látod ezt?
Igen, a nemzetközi jog ezt problémaként vetíti előre, hogy gyakorlatilag ugye létezik ez az újfajta típusú menekült hullám, és gyakorlatilag egyre több humanitárius katasztrófákra számíthatunk, tehát egyre több olyan probléma jelentkezik, és kifejezetten pont a fejlődő világban található, általában túlnépesedő területekről kezdenek elvándorolni azok az emberek, ahol már eleve egyéb konfliktusok is vannak, tehát etnikai, vallási konfliktusok már eleve jellemezték ezeket a területeket, de gyakorlatilag megjelennek ezek a klímastresszorok is, tehát egyre erőteljesebben szorítják ezeket az embereket ki a saját területükről, hiszen nem tudnak életbe maradni. Hogyha például a tengerszint emelkedésről beszélünk, akkor szintén nagyon sok ázsiai országot is érint, de akár dél-amerikai országot is, vagy a óceániai szigeteket, ahol gyakorlatilag a tengerszint emelkedés miatt kénytelenek elmenni, tehát nem fulladhatnak bele a vízbe ezek az emberek, és nincs megoldva az, hogy hova menjenek ezek az emberek, hogyan menjenek, de törekvéseket látok, tehát ugye nagyon sokat beszélnek arról a kutatók, hogy melyek lesznek azok a területek, amik először eltűnhetnek így a tengerszint emelkedés miatt. Tehát,
melyek ezek?
Hát ugye beszéltek sokat a Maldív-szigetekről, a Kiribati köztársaságról, ami gyakorlatilag 33 szigetből áll, és 100-110 ezer lakosról beszélünk az esetében. Gyakorlatilag ennél a szigetcsoportnál szerintem az egy nagyon okos elhatározás volt, hogy a közelében lévő Fidzsi-szigeten már gyakorlatilag földterületeket vásároltak annak érdekében, hogyha a szigetcsoport egyes részeit, vagy akár a teljes egészét elárasztja a víz, hogy legyen termőföld, ahol meg tudják termelni azokat a javakat, amivel életben tudnak maradni, de továbbra is probléma, hogy a lakosságot hova kellene telepíteni. Tehát ebből már több vita volt gyakorlatilag Ausztrália és az új-zélandi kormánnyal. Volt, aki már egyébként megpróbálta elhagyni gyakorlatilag ezt a Kiribati köztársaságot, de visszadobták ennek a nevezzük klíma menekültnek a kérvényét, pedig ő tényleg arra hivatkozott, hogy rendszeresen már az utcákat mossa a víz, az otthonát el fogja belátható időn belül mosni a víz, de sikertelen volt ez a kérvény. Ennek ellenére már egyre többet tárgyalnak róla, és próbálják megoldani, hogy a szigetcsoport lakóit hogy helyezzék el, és úgy tűnik, hogy Új-Zéland hajlik arra, hogy befogadja gyakorlatilag ezeket a szigetcsoporti...
Hogy látod azt, bocsáss meg, hogy látod azt, hogy mondjuk a klímamenekültek nagyobb tömege elárasztja mondjuk Európát. Tehát az ilyen kényesebb, a világ kényesebb, idézőjelben mondom, kényesebb helyeit, ugye nyilván a hallgatók is, a mi hallgatóink is, ugye Amerikára, Európára érzékenyebbek. Ugye, hogy a kérdés az, hogy mikor jelenik meg ez a kritikus tömeg Európában, Amerikában, és hogy ez egy globális, az egész Földet érintő kérdés, probléma, amire nyilván valamifajta globális választ kellene adni, és nem az egyes országok éppen adott politikai berendezkedése alapján megválaszolni az éppen aktuális bevándorlási kérdéseket. Most ugye ne is említsünk ilyen országokat, mint Magyarország. Ugye, hogy valahogy egészen másképpen kellene ehhez a fajta bevándorláshoz és migrációhoz viszonyulni. Van erre valami fajta előrelátás, hogy mikor jelenik ez meg, és ha megjelenik, akkor ezt hogyan fogják kezelni?
Hát mindenképpen kezelni kellene, és mindenképpen beszélni kell róla, hiszen itt már nem kérdés az, hogy elindul ez a fajta migráció, hiszen már elkezdődött, és ez fokozódni fog, hiszen minden évben ugye elmondjuk azt, hogy becsüljük meg az elmúlt nyarat, mert ez volt a leghidegebb nyarunk az elkövetkező éveink során. Tehát minden évben egyre melegebb nyarat várunk, és minden évben gyakorlatilag egyre nagyobb szárassággal, egyre nagyobb természeti problémákkal nézünk mi is szembe. Az ázsiai országok közül rengeteg ország érintett, tehát Kína, Banglades, India, Vietnám, gyakorlatilag India, Tájföld, innen rengeteg ember fog elindulni, tehát igaziból Pakisztánban is már rengeteg probléma volt az áradások miatt, tehát, és ez nem a jövőben, nem a közeljövőben történik, hanem már most történik. A szervezetek, testületek próbálják ezt a tematikát tárgyalni, de nemzetközi jogszinten szerintem nagyon kevés előrelépés van egyelőre. Tehát eleve viták folynak abból is, hogy milyen fajta klímaproblematikával nézünk szembe. Tehát ugye vannak, akik tagadják azt, hogy a globális felmelegedés egy probléma lenne, vannak, akik rettegnek tőle, tehát ugye létezik ez a mitigációs és adaptációs hozzáállás. Ugye a mitigáció azt jelenteni, amit te is itt említettél, hogy minden erőnket globálisan be kell vetni annak érdekébe, hogy egy fenntartható fordulatot hozzunk létre, és hogy az üvegház hatást minden áron le kell csökkenteni, és hogy álljunk át a zöld energiákra, és hogy mindenképpen érjük el azt, hogy másfél fokon belül legyen ez a felmelegedés. Tehát azt azért ne felejtsük el, hogy a Világbank az már gyakorlatilag egy tanulmányt közölt, talán 2012-ben történt, ez nem biztos, hogy jól emlékszem az évre, ahol ők azt vizsgálták, hogy a 4 fokos melegedés hova vezet el. Az ő tanulmányuk szerint az emberiség 10%-a lenne képes ezt túlélni.
Bocsáss meg, egy kicsit világosítsuk ezt meg, mert ha valaki hallja ezt, hogy másfél fokos emelkedés, ránéz ugye a hőmérőre, meg azt mondja, hogy hát tegnap 28 fok volt, ma van 30 fok, hát azért ezt túl lehet élni. Tehát, hogy magyarul ezek a fogalmak ugye a hétköznapi ember számára nem világosak. Azt gondolják, hogy egy vagy másfél fokos melegedés az annyi, hogy egy kicsit jobban süt a nap, és lehet menni a strandra.
Igen, sajnos ezt én is látom így amikor beszélgetek ismerősökkel, és kifejtik azt a nézetüket, hogy szerintük ez ebbe semmi kétségbejtő nincs. Itt nem az egyik napról történő, másik napra történő hőfokváltozásról beszélünk, hanem gyakorlatilag arról beszélünk, hogy az átlagos hőmérséklet, tehát hogy a korábbi hőmérséklettrendeket összevetjük azzal, hogy...
Meg ugye a Föld is, ugye? Tehát, hogy a Föld maga is. Ugye?
Pontosan. Tehát, hogy eleve egy olyan bolygón élünk, ami folyamatosan melegszik, vagy legalábbis ezt a tendenciát mutatja, hogy nagyon-nagyon... gyors mértékben melegszik, hiszen a hőmérséklet növekedés egy ideje kimutatható, de nem mindegy az, hogy az egy negyed fokkal volt kimutatható, vagy az elmúlt 15-20 évben már meghaladta az 1,1 fokot, és sajnos a klímacélok gyakorlatilag megfogalmazták a Párizsi Egyezménybe is azt, hogy csökkenteni kell mindenképpen gyakorlatilag az üvegház kibocsátás, de a mai napig ott tartunk, hogy önkéntesen vállalnának országok meg cégek ebből szerepet, és én nem látom azt, hogy betartanák. Tehát a helyzet nem lett jobb, tehát egyre rosszabb a helyzet. Szerintem amiben próbáltak megegyezni országok, arra nem volt senki képes. A populista politika az szerintem egyáltalán nem kedvez ebben az esetben, mert olyan dolgokat fogalmaz meg népszerűségi szempontból, hogy szinte tagadja a történetet, tagadja azt, hogy a klíma változik, és hogy nem egy pozitív irányba változik. És az emberek emiatt én úgy érzem, nem mindenkiről beszélek, de tömegesen én azt hiszem, hogy az emberek úgy vannak vele, hogy már volt ilyen, meg lesz is ilyen, az idő változik, néha 1-2 fokot változhat a hőmérséklet.
Tavaly is hűvösebb volt egy kicsit.
Igen, de nem veszik azt olyan komolyan, hogy igaziból egy olyan szorításba vagyunk, ami, ami, hát most bocsánat, hogy ezt mondom, de szinte pokolé, tehát pokoli következményei lehetnek ennek, hogyha globálisan nem fogunk össze, és nem próbálunk egy kicsit visszafogottabb módon élni. Vannak olyan kutatók, akik eleve már nem is hisznek ezekbe a mitigációs módszerekbe. Ők már azt mondják, hogy ezt lekéstük. Ők már azt mondják, hogy akik ugye az adaptációban hisznek, hogy már rég elkéstünk ezzel, már hiába dobunk be mindent, minden erőfeszítésünket, amit azért valljunk be, hogy nem is csinálunk, tehát nem ok nélküli az, hogy ők eljutottak az adaptációs elképzeléshez, ami szerint már annak jött el az ideje, hogy alkalmazkodni kell, és sokkal inkább felkészülni egy biztos társadalmi összeomlásra.
Mi a véleményed, bocsáss meg, hogy itt nyilván valami fajta szemléletváltozás az elkerülhetetlen. Most arra gondolok, hogy amikor például Európa közepén Magyarország még ott tart, hogy nem leszünk kevert fajú nép, hogy nem engedünk be másokat, hogy homogén kultúra, hogy megvédjük a kultúrát, miközben arról van szó, hogy egész földrészek, vagy egyes földrészek lakosságának mondjuk a felét, vagy egy meghatározó jelentős részét át kell telepíteni, meg kell menteni az életüket, helyet kell adni nekik, hogy tudjanak hol élni. És olyan ne felejtsük el, hogy általában a baj nem is annyira a fejlett vidékeken, tehát hogy a bevándorlás, ha figyelembe veszik, ugye milyen bevándorlókat szeretnek, a képzett, a magasan képzett, a kvalifikált, a magas kultúrát hozó, stb. Ilyen bevándorlókat szeretnek. Na most a
bevándorlók nagy része nem ilyen, különösen nem azok, akik ilyen.
Egyébként sem, igen. Főleg akik ugye a határokon jelennek meg, azok eleve nem, mert ugye a professzorok általában elég jó vízumokkal, meg bevándorló bevándorló vízumokkal mennek Amerikába, vagy bárhova. De most megjelenik ez a nagyon képzetlen, nagyon-nagyon elmaradott, óriási tömeg a határokon.
Én szerintem ez nem csak a határokon jelenik meg, hiszen a probléma sajátossága, ahogy a kutatók jellemzik, ez először határon belül is megjelenik. És ugye az elmúlt nyár tapasztalata már Magyarországon is azt mutatta, hogy a keleti ország részben elképesztő asszályok és szárasságok voltak. Tehát Magyarország is még a határon belül is fog egyfajta ilyen elvándorlást tapasztalni, hogy a vidéki kisebb településekről, ahol gyakorlatilag a túlélés záloga, az élelmiszer előállítás, tehát az állattenyésztés, a termőföldeknek a gondozása volt a megélhetés fő forrása, ellehetetlenedik. Tehát igaziból szerintem itt olyan fokú szemléletváltásra lesz szükség, mert nem csak határon kívül, hanem határon is ott van a probléma. Tehát nagyon kevés olyan ország lesz, aki tudja, ahol tudják majd jól kezelni ezeket a problémákat, mert meg lesznek a pénzügyi hátterek is hozzá, és gyakorlatilag társadalmi szinten is olyan fejlettek lesznek, hogy erre képesek legyenek.
Hát igen, most bocsáss meg, de például itt van, ugye maradjunk, hogy a példádnál Magyarország, van egy nyugati, ez egy kis ország, van egy nyugati országrész, van egy keleti országrész, és a nyugati országrész azért jelentősen fejlettebb, mint a keleti, és ennél fogva van is egyfajta, hogy is mondjam, lenézés. Például emlékszem rá a katonaságnál, akik Szolnok megyéből voltak, a katonák, azokat ázsiaiaknak nevezték, ez 40 évvel ezelőtt. Tehát most ugye ez az olló, ez még inkább nyílik. Tehát még egy ilyen kis ország esetében is, mint Magyarország, ahol mondjuk megindul a klímamigráció az országhatárokon belül, még az is okozhat komoly feszültségeket. De hát mi lesz azokkal most? Meg az emberiség felnő arra a feladatra, hogy elgondolkodik, és azt mondja, hogy itt van ez a sok nyomorult afrikai, pakisztáni, ázsiai, mindenféle helyről érkező éhező, akiket meg kell mentenünk, be kell fogadnunk, és adnunk kell nekik területet, életet, élelmet. Mi lesz?
Itt szerintem annyira sok Tehát itt az emberiségnek olyan jelentős részét érinti, és legfőképpen rövid időn belül érinteni fogja, hogy az elkerülhetetlenné válik, hogy valami fajta együttműködés kialakuljon. Ugye az a kérdés, hogy ez időbelileg mennyire lesz időben, mit tud megoldani, mert mindenképpen szükséges lesz a tehetősebb országoknak, akik ugye elég jelentős problémát okoznak ezekkel a üvegház kibocsátásokkal, meg a fogyasztási szokásaikkal. Tehát, hogyha belegondolunk az óceániai szigetvilágba, az emberek fogyasztása nem olyan jelentős, és mégis már őket jelenleg is érinti a probléma, gyakorlatilag a tengerszint emelkedés, ami őket magukat is az első klímamenekültekké teszi. Tehát elfogadhatatlan az a hozzáállás, hogy azok az országok, akik sokkal inkább kibocsátok, és a problémát előidézik, hogy kivonják magukat abból, hogy ezt a globális problémát valamilyen módon. Én még megmondom őszintén, én nem hiszek abban, hogy ezt meg lehet teljesen oldani, de hogy valamilyen szinten csökkenteni lehessen, ez nagyon szükséges. Tehát olyan kutatási eredményeket, meg előrejelzéseket lehet olvasni, hogy pár évtizeden belül Amerika sem lesz arra képes gyakorlatilag, hogy élelmiszereket tudjon gyakorlatilag más országokba eladni. Tehát nagy valószínűséggel nem fog tudni megtermelni annyi élelmiszert, ami saját maga számára szükségessé válik, de mindenképpen egy globális összefogásra van szükség. Tehát nyilván ezt jogi szinten is végig kell tárgyalni, hogy lehet kezelni ezeket a menekülteket, hogy lehet gyakorlatilag segíteni rajtuk, hiszen mondom, még az elnevezése is olyan gyakorlatilag ennek a fogalomnak, hogy az ENSZ-en belüli intézmények és testületek is gyakorlatilag vitatkoznak azon, hogy fair dolog-e klímamigránsnak vagy klímamenekültnek nevezni valakit, aki arra kényszerül, hogy elhagyja az otthonát, mert van egy olyan álláspont, hogy igen, lehet használni ezt a kifejezést, de van egy olyan álláspont is, ami szerint azt kellene mondani, mert hogy ez egy összetett probléma, hogy katasztrófákkal és klímaváltozással összefüggésben kitelepülni kényszerült személyekről beszélünk. Tehát én azt látom, hogy ahhoz képest, hogy amilyen súlyos a probléma, elképesztő mértékben le vagyunk maradva azzal, hogy milyen megoldásokat találjunk, hogy oldjuk meg ezt a problémát.
Hát igen, ugye most ugye, bocsáss meg, hogy közbeszólok, de ugye itt van már élőben ez a probléma, ez a helyzet, hogy akik valóban klímamenekültek, bárhova mennek és bárhova szeretnek bemenni, nem tudják bizonyítani azt, hogy ők menekülésre szorulók, és a nemzetközi jogban és az egyes országok jogrendszerében sincs olyan kategória, hogy klímamenekült. Tehát, hogy azon a jogon jár neki menekült státusz, hogy ő egy olyan helyről érkezik, ahol a klímaváltozás lehetetlenné tette az életben maradását, ennél fogva mindenképpen menekült státuszra szorul. Ilyen címen egyrészt nem tudja bizonyítani talán, másrészt meg ilyen címen egyszerűen nincs jogi lehetőség, hogy folyamodjon menekült státuszért.
Ez sajnos valóban így van, és szerintem hát itt ugye van egy olyan problematika, hogy 1951 óta, gyakorlatilag a Genfi Egyezmény óta próbálják azt meghatározni, hogy ki számít menekültnek, néha ugyanezen bővítenek, megváltoztatnak, de azért alapvetőleg a menekült kategóriába azokat szokták sorolni, akiket ugye faji, vallási alapon, vagy nemzeti hovatartozás miatt esetleg meghatározott társadalmi csoportokhoz való tartozás miatt, politikai meggyőződés miatt üldöztetési éri a saját hazájukban. És emiatt egy olyan a saját állampolgárságuktól eltérő országban kénytelenek vagy ideiglenesen, vagy hosszú távon, vagy véglegesen tartózkodni. Én amennyi az én tudásom erről, tehát nyilván nem vagyok szakember, én azt látom, hogy párbeszédek, meg viták erről vannak, tehát törekvések mindenképpen vannak, hogy ezt valamilyen mederbe kell terelni, meg kell oldani, tehát jogilag is definiálni kellene, hogy hogy lehetne segíteni ezeknek az embereknek, hogy hogy lehet ezt bizonyítani, tehát borzasztó nehéz helyzet egyébként, tehát és amit beszéltünk is, hogy pont a legkiszolgáltatottabbak kerülnek olyan helyzetbe, hogy nagyon nehéz számukra ezt bizonyítani. Tehát, hogy csak abban gyakorlatilag olyan tényekbe kell belegondolnunk, hogy tényleg felmérések szerint, meg vizsgálatok szerint ma 300 millió ember él gyakorlatilag olyan területeken, ami 2050-re garantáltan víz alá fog kerülni. Tehát ennek a 300 millió embernek valahol élnie kell, tehát a víz alatt nem élhetnek, tehát és rengeteg olyan tanulmány van, ami nagyon sok érintett területről beszél.
Igen, most végezetül még egy dologra hadd hívjam fel a figyelmet, és érintsünk még egy kérdést, ez pedig az, hogy amellett, hogy a világ felkészületlen és nem kezeli megfelelőképpen ezt a létező, már ma is létező problémát, súlyosbító helyzet, hogy a bevándorlás, a migráció az mindig is egy nagyon fontos politikai kérdés, és hogy a szélső jobboldal egyik legfontosabb eszköze arra, hogy tömegeket állítson maga mellé, hogy az aktuális alkotmányos rendet megdöntse, a hatalmat átvegye. Na most, ha mi történik, ugye a demokratikus jogállamoknak ugye milyen a jövőjük, vagy hogyan tudnak védekezni, hogyha a szélső jobboldal, akik eleve ugye a bevándorlást, ezt a narratívát ugye nagyon fontos eszközként használják arra, hogy szétverjék a demokráciákat. Szóval, hogy mi lesz itt, hogyha tényleg elindul, és egy ilyen borzalmas klímamigráció még erősíti az egyébként is meglévőt, ugye nehezítve a rasszizmustól kezdve mindennel, hogy most akkor mi fog történni, akkor a szélső jobb oldal olyan fegyvert kap a kezébe, hogy mik indulnak el, mi lesz, polgárháborúk, vagy fasizálódik a világ, vagy milyen hatása lesz ennek a demokratikus társadalmakra?
Hát szerintem nagyon súlyos társadalmi változásokra lehet számítani, és ezek nem lesznek pozitívak. Tehát én nem szeretnék olyan előjelzést, vagy jóslatokat mondani, amit nehéz tudományosan alátámasztani, de abban azért a kutatók megegyeznek szinte 99%-ban, hogy itt olyan problémák vannak, és nem csak a migráció miatt, hogy tehát itt a társadalmi összeomlás az valószínű, itt már csak az a kérdés inkább, hogy ez mikor történik meg. Tehát én nagyon szeretnék pozitív dolgokat mondani, mert rengetegszer probléma az, amikor gyakorlatilag a klímaváltozás kerül szóba, hogy az emberek nem szeretik azt hallani, nem szeretnek azzal tudatosulni, amiben élnek, amivel szembe kell, hogy nézzenek. Tehát egy kicsit olyanok vagyunk, mint a struc, hogy szeretjük a homokba dugni a fejünket. De én nem sok jóra számítok. Tehát nagyon szeretném, hogy tudjon ez a világ változni, nagyon szeretném azt, hogy globálisan képesek legyenek a nemzetek, és az érdekek úgy megfogalmazódni, hogy egy normálisabb, egy élhetőbb világ irányába menjünk, de a gyakorlat meg mindezzel ellentétes. Tehát ha már csak szűken a klímaváltozás témakörét tekintjük, egyszerűen megszűnt a fenntarthatóság, tehát, és a fenntarthatóság hiányából az összes többi probléma előkerül. Tehát itt egy nevet szívesen megemlítenék, bár botrányos volt, amikor megjelent ez a mű. Létezik egy Jem Bendel nevezetű professzor, egy brit professzor a Cumbria Egyetemnek, a fenntarthatóságot kutató professzora. Ő 2018-ban gyakorlatilag közölt, az interneten közölt egy művet, aminek az a cím, hogy mély adaptáció, útmutató a klíma tragédiához. Hát nem egy optimista hangvételű mű, de ő már 2018-ban nagyon világosan leírta azt, hogy az emberi természet az valahogy olyan, hogy nem akarunk szembesülni sem a problémával, és addig, amíg a problémát nem ismerjük teljes egészében, a megoldást se tudjuk leszállítani. Tehát ő azt mondja, hogy az éghajlat elszabadult, és minden ebből adódó módon a jövőben kiszámíthatatlanná vált. Tehát léteznek tanulmányok, akit érdekel, mindenki olvassa, szeretné megérteni, hogy hogyan lehetne pozitívabb hatásokat elérni, de én egy kicsit a vakreményt látom itt, és bocsánat, hogy nem tudok optimista lenni ebben a tekintetben.
Igen, legalább nem ringattunk senkit különösebb illúziókba, és hát mondjuk a politikusokra, a döntéshozókra, a tömegek, a választók, a szavazók gyakorolhatnak hatást, ugye, hogy ilyen optimisták legyünk. Hát hogyha csak annyit elértünk, hogy akik meghallgatják ezt a beszélgetést, egy kicsit tudatosabban állnak ez a kérdéshez, és a saját környezetükbe, illetve azokra a politikusokra, akikre bármilyen hatást gyakorolhatnak, valami fajta nyomást tudnak gyakorolni, hogy itt valamit tenni kell, akkor már hasznos volt a beszélgetés, és hát bízzunk a mibe.
Hát. Szerintem abban mindenkinek bíznia kell, hogy önmaga is képes tenni, még hogyha csak apró dolgokat is. Tehát mindenkinek meg kell tennie azt, ami tőle tellik, hogy a helyzet jobbá megváltoztathatóvá váljon. Tehát ne ringassuk magunkat abba, hogy úgyis mind meghalunk, ez kétségtelen, de ettől függetlenül, amit lehet, mindenkinek meg kell tennie, és hát jó lenne, hogyha a döntéshozó személyek is nem populista hullámokat lovagolnának meg, hanem szem előtt tartanák azt, hogy a baj az nagyobb, mint amilyennek akarjuk látni, vagy amilyennek látszik jelenleg. Már benne élő.
Végezettül, hogy elvegyem még azoknak a reménységét is, akinek volt esetleg, hadd mondjuk meg, ugye, hogy a Biblia szerint a Jelenések könyvébe ugye a világ el fog pusztulni, és tűz által fog elpusztulni, nem víz által, mint amikor volt az özönvíz, hanem tűz által, és hogyha jól megnézzük ezeket a leírásokat, az tulajdonképpen nem más, mint a globális felmelegedés és az éghajlatváltozás beteljesedése. Tehát magyarul úgy tűnik, hogy ezt lassítani lehet, de megállítani vagy megelőzni nem, legalábbis a bibliai jövendőlések szerint a világ pusztulását ez fogja okozni, a világ el fog égni, ez a világ. De ugye lesz egy másik, de ebbe most már nem menjünk bele. Nagyon szépen köszönöm az értékes információkat és a beszélgetést, és köszönöm szépen a hallgatóknak a figyelmet.
Én is köszönöm a lehetőséget.